Nemrégiben Bábel Balázs érsekatya az Aquinoi Szent Tamás Akadémia keretében előadást tartott a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony plébánia templomban. A következő percekben ezt az előadást hallhatják, az értelem szerepe a hitben címmel.
Mostani gondolatsoromat az ész filozófia szerepe a hitbe, úgy általában, és Szent Tamásnál erre szeretném fordítani, hát természetesen röviden, hiszen Szent Tamásnak óriási a munkássága, a Szent Tamás Akadémia hallgatója ezt jól tudják, még én annak idején papnövendékként jártam Szent Tamás szemináriumra, mert már a mi időnkben sem volt olyasfajta szumma ismeret, mint a korábbi nemzedékek esetében volt. Azok nagyon tudták, még a régi papok. Mi tanultunk róla, de valaki bővebben akart vele foglalkozni, akkor hát eljárt Szent Tamás szemináriumra, és hát a doktorinál is még úgy volt annak idején a védésnél, hogy ki kellett keresni Szent Tamás műveiből a mai teológiának megfelelő Szent Tamási gondolatokat. Azt hiszem, nem mondok újat azzal, hogy Szent Tamás az igazság szeráfi szeretetétől volt vezérelve, mint ahogy Schütz Antal mondta, és a maga Isten adta sok talentuma és munkássága az értelemnek igen nagy helyet biztosított a teológiában. Ezt nagyon fontos nekünk hangsúlyozni a mai időkre is, hiszen ma olyan időket élünk, hogy a relativizmus az általánossá vált, a különböző vallási miszticizmusok, agnoszticizmus, szinkretizmus az benne van a mi világunkban, és olyan fajta kétkedésig jutott el a mai ember, hogy abban is kételkedik már, hogy kételkedik, tehát nincs egy stabil pont az életébe. És hát persze egy átlag ember a hitről úgy gondolkodik, hogy hát az egészen messze van az értelemtől, illetve ha megnyilvánul, az sokszor a babonasággal határos. Hát egyáltalán nem így van. A mi hitünk az nem irracionális, ezt el kell mondani, hiszen magához, a logoszhoz, a második isteni személyhez kapcsol bennünket, amiből a logika szó is származik. És maga az Úr Jézus is mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És hát a Szentírásnak kétféle igazság fogalma van. Az egyik ilyen erkölcsi vonatkozás a dikaios szó, a másik az aléteia. Az Isten szava valóra válik és teljesül, azt jelenti az a fajta igazság, és az Úr Jézus azt mondja, hogy én ez az igazság vagyok. Hát annak idején mondta is Tertullián, hogy Krisztus igazságnak és nem szokásnak nevezte magát. Ugye, vannak olyan vallások, amelyek szokásokat hozzák, hogy erre az ünnepre ez a szokás, az a szokás. Jézus Krisztus igazságnak mondotta magát, de ez az igazság nem úgy verifikálható, igazolható, mint például a fizikai igazságok, hogy megismételjük, hogy a gyorsulást meg lehet ismételni, hogy többször ledobunk magasból egy követ. Itt az igazságot a martíria, a tanúk igazolják, hogy ami történt, ami elhangzott, az igaz. És hát a krédónk, a hitigazságoknak a foglalata, az nem érthetetlen összehalmozása a hit tárgyának, hanem értelmes. Az más kérdés, hogy van olyan pont a hitben, ahol azt mondjuk, hogy kevés hozzá az értelmünk, és ezért szükség van kinyilatkoztatásra, hogy azt megértsük, mint ahogy Szent Tamás szerette használni, hogy a kinyilatkoztatás megvilágosítja azt az igazságot, amit már az értelem nem tud. Hát akkori időkben nem volt még távcső, talán a szemüveg helyett is valami üvegdarabokat használtak, de valahogy ezt a hasonlatot lehetne mondani, hogy szabad szemmel is látunk sok mindent, de a nagyító, a távcső ugyanazt a valóságot még inkább fölfoghatóvá teszi, és ezért a kinyilatkoztatásra volt szükség, mondja Szent Tamás is. És hát nagy kegyelem volt, hogy az evangélium, amikor belépett ebbe a világba, akkor a görög világba lépett bele, a koiné görög világba. Miért volt ez jó, és miért lett volna rosszabb, hogyha mondjuk Indiába, ahol lélekvándorlás volt, vagy buddhizmus, ott találkozott volna az evangélium a világgal? Azért volt jó, mert a görögök maguk is keresték az igazságot, filozófikus úton. És hát tudjuk azt, hogy a korai kereszténység, amikor teológiává tette az evangéliumot, módszeresen gondolkodott róla, akkor nem az antik vallásokat vette figyelembe, a sok istenhitet, hanem a görög filozófiát. És már az Ószövetség is, a bölcsesség könyvei, ha megnézzük, nagyon-nagyon rokon szellemet mutatnak a görög filozófiával, az Ószövetség bölcsesség könyvei, és nem a görög vallással, a sok istenhittel, hanem az igazi értelmet adó igazsággal. És ezért mondja Justinus a Krisztus utáni második században, hogy az igaz filozófia, véra filozófia az a kereszténységben van, mert a logosz, az Isten szava az, amelyik értelmet ad ennek a világnak. Ott van a teremtésben, ott van a teremtés föntartásában, és ott lesz a végkifejletnél. És hát Szent Pál apostol is ezzel érvel, amikor a rómaiakat hát megszidja, hogy értelmükkel fölismerték a teremtőt, az igazságot, az Istent, de nem adták meg az Istennek kiáró tiszteletet. És aztán elsorolja utána, hogy ezért Isten kiszolgáltatta őket a saját ösztöneiknek, és hát eltévedtek az életben. Na most a kereszténység igazsága a sokkal több a filozófiának az igazságánál, de nincs vele ellentétben, hanem mint egy beteljesíti a Krisztusnak a töblete. Az nagyon fontos az igazság megismerésében. És hát ezt mondta Akvinói Szent Tamás is, hogy a hit istene az egybeesik a filozófia a bölcselet istenével. De sokkal több. Ugye Pascalnak volt az élménye annak idején, amikor egy ilyen nagy belső látomása volt, hogy tűz, nem a filozófusok, hanem atyáim istene. De ez nem zárja ki a kettőt. Tehát, hogy egybeesik a filozófia Istenével, a mi Isten hitünk. S hát ezért ő, amikor saját korának a skolasztikus teológiáját felhasználja, akkor ezt a gondolatot viszi tovább, hogy a teremtő értelem benne van ebben a világban. Nagyon jó, hogy az arisztotelészi filozófiára odafigyelt és felhasználta. Bár meg kell mondani, hogy a platóni filozófia is nagy gondolat volt, mert annak a lehetne így mondani, hogy a lényege abból állt, hogy az emberi elme kilépett ebből a világból, Platonnál, eljutott az ideáig, mondjuk így idézőjelbe téve az Istenig, és a benne meglévő rendet átvitte a földi világra. Ez volt a platóni gondolkodásnak a lényege. Arisztotelész pedig az anyagi világból gondolt az Istenre. Tehát nem kilépett ebből a világból, hanem az anyagi világból következtetett az Isten létére. És nagyon jó, hogy a Aquinói Szent Tamás felhasználja ezt a gondolkodásmódot, amikor belekezd a filozófiai munkákba, mert Szent Tamás nem csak teológus, hanem elsőrendű filozófus is volt. A domonkos rend, amelyik hát az ő idejében kezdődött el, és hogy így mondjam, virágzásnak indult a Párizsi Egyetemen, és hát az ő rendjében is, az kitűzte jelmondatként a veritas szót, az igazságot. Szent Tamás is ezt magáévá tette, és ő neki kapóra jött a skolasztikus gondolkodás, mint egy mankó. Tehát az egy eszköz volt neki, a skolasztikus gondolkodás, ami ugye a szilogizmusokra épül, hogy valamit állítunk, annak az ellentétét is megnézzük, és akkor a nagy állítás, a major, a minorból lesz egy konklúzió, egy megállapítás. És hát ő ezt végigviszi az akkori időknek a analízisét is, felhasználja is a szintézisét is. A mikorunkra az a jellemző, hogy analizál. Nincsen szintézis. Tessenek megfigyelni. Minden szakosodott. Tehát azt lehetne mondani, hogy minden tudománynak egész részletekben menő disziplinái vannak. A teológia is így van. Azt lehetne mondani, hogy egy plébános az olyan meduniv, mint a medicus universalis, aki hát fölismeri a betegségeket, aztán elküldi a szakorvoshoz a további terápiára a beteget. Egy mai teológiai átlag műveltségű plébános is csak ilyen, hiszen olyan disziplinák vannak már a teológiában is, amit egy teológiai kar se tud már befogadni, hanem hát a többivel együtt, nem beszélve a természettudományokról, ahol mindig újabb és újabb dolgok vannak, analizálnak, de nem mer senki sem szintézist adni. De még a politikai életben se, figyeljük meg, nincs szintézis. Szent Tamás ezt megcselekedte, analizált, és utána csinált egy szintézist. És ezért óriási dolog volt a Summa a maga korában, ami példát adott arra, hogy hogyan kell a későbbiekben gondolkodni. És óriási megállapításai vannak. Szent Tamásnak. Én két dolgot már is említenék, ami engem mindig, hogy is mondjam, csodálattal tölt el, hogy Szent Tamás fejti meg. Hát ha azt mondjuk, hogy az Isten végtelenül tökéletes, mert az. Minden dolog, ami az emberi életben jó, az ő benne isteni fokon megvan, meg a világban is. Akkor minek kellett a világot teremtenie? Hiányzott neki? Hát nem hiányzott. Istennek nincs szüksége a mi imádságunkra. Nekünk van szükségünk arra, hogy imádkozzunk. Miért teremtett? Azt mondja Szent Tamás. A jónak az a természete, hogy kiárad. Hogy nem marad meg magában. És az Isten az abszolút jó, és ezért ki kell áradnia a teremtésben. De ez nem panteizmus. Hogy a panteizmus azt mondja, hogy minden Isten ebben a világban. Vannak ilyen filozófiák. Végül is valamiképpen a buddhizmusnak is vannak ilyen vonulatai, vagy keleti filozófiáknak. Nem. A teremtmény és az Isten között végtelen különbség van, de azért teremt az Isten, mert a jónak ez a természete. Aztán az emberi létre vonatkoztatottam, azt megmondja, hogy azt is mondja, hogy a Földön nincs végső célja az embernek. Ez könnyű belátni. Hát gondoljanak arra, hogy gyerekkorunktól mennyi célt tűztünk ki magunk elé. Fejezzem be az általános iskolát, érettségi, egyetem, meg lehetne sorolni. És sosem ülhetünk a babérjainkon. Sosincs olyan életállapot, hogy azt mondjuk, hogy na, most megállhatunk. Ugye? A fauszti kultúra, Goethe Faustjába mondja, ugye, Faust, hogyha eljön az a perc, hogy azt mondjam, hogy most állj meg, akkor halnék szívesen. De nincs ilyen perc, mert az ember mindig túl akar lépni. Bennünk van egy vágy a még többre. És azt mondja Szent Tamás, hogy nincs végső célja a Földön az embernek. A materialista ember ezért rettentően szerencsétlen. Mert azt hiszi, hogy akkor lesz jó a világ, ha mindenki ehet, ihat, tető lesz a feje fölött. A leggazdagabb emberek sokszor a depressziósok. És azt mondja, homo habet naturale desiderium videndi deum. Az embernek az alap természete, hogy vágyódjék az Isten látására. Ezt talán így lehetne megmondani, kifejezni a mai ember számára, hogy transzcendens vágyaink vannak, és ez belénk van ültetve, és ezt Szent Tamás így, ilyen nyíltan megfogalmazza, és azt mondja, ezért is az embernek csak az Isten színe látása, a boldogító színe látás az, ami majd adja a végső beteljesülést, az embernek a célba érését. Ahogy itt a Szentmisén is említettem, amikor azt mondja, hogy az örök élet az, mondja az Úr Jézus, hogy megismerjenek téged, akit, és akit te küldtél, fiadat Jézus Krisztust. Hogy ismeretünk, látásunk, és tapasztalatunk legyen minél teljesebb az Istenről. És hát most, amikor éljük a nagybőti időszakot, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy mit mond az Szent Tamás a megváltásról, a megváltás szükségességéről, hiszen ez az időszak a megváltásra való készülésnek, a megváltás ünnepére. Ugye a megváltás gondolata, akár csak az Isten országának a gondolata, nem újszövetségi, hanem ószövetségi eredetű. Ezért az ó és új szövetség mindig szerves kapcsolatban van egymással. Nem lehet értelmezni az új szövetséget az ószövetség nélkül. De ugyanakkor az ószövetség meg torzó önmagába. Éppen ma is hallottam a zsidó fél órát idefele jövet, hogy mikor jön majd el a Messiás, ha majd a két szombaton megtartják a törvényt, de addig mindig egy ilyen hiányérzete van a zsidóságnak, hogy nincs itt a Messiás. Mi már a új szövetségből visszatekintve el tudjuk azt mondani, hogy igen, eljött a Messiás, és amire ők vágyattak, az megvalósult a szabadulás. Mert a zsidóságnak ez volt a nagy vágya, hogy szabadok legyenek. Hát először a fizikai szabadság volt az, ami nagyon fontos volt számukra, legyen az a Egyiptomból, a babiloni fogságból, de még a mi századunkban is, hát azért kellett nekik Izrael állama, hogy ne legyenek egyetlen népnek se alávetve, hogy legyen egy szabad életük állami szinten is. A szabadság az új szövetségben transzcendens módon valósul meg. Most az új szövetségben a megváltás egy eszkatológikus remény, mert a világ baja a bűn. Az egyházatyák más-más hangsúlyt tettek arra, hogy miért szükséges a megváltás. Szent Ágostonnál az volt, hogy megtöri a sátán uralmát Jézus Krisztus halálával, föltámadásával. És ő mondja azt, hogy olyanná vált a sátán Jézus kereszthalála óta, mint a megkötözött kutya, azt harapja meg, aki közel megy hozzá. Hiszen volt olyan egyházatya, amelyik azt mondta, hogy az egész teremtett világnak meg kell újulni, ez volt a rekapituláció, hogy Gellert kaptunk a bűnbeeséskor, az egész teremtett világ, tehát a megváltás majd helyrehozza ezt. Aztán volt olyan egyházatja, amelyik azt mondta, gyógyítja a mi elesettségünket a megváltás. Nem sokkal Szent Tamás előtt élt Szent Anselm, aki egy jogi szemléleten alapuló megváltás teológiát dolgozott ki. Ez volt a szatiszfakció, az elégtétel. Valamiképpen ilyen jogi módon a római jogból is vette a gondolatát, hogy Isten végtelen szentségét a bűnös ember megsértette. Ezt ki kell engesztelni. Na de ember nem tudja a végtelen fölségű Istent kiengesztelni, mert mi porszemek vagyunk, és teremtmények vagyunk. És azt mondja, ezért kell, mondja Szent Anselm, Jézus Krisztusnak, Isten fiának lennie, hogy mint Isten fia kellő elégtételt tegyen a bűnös emberiség nevébe. De azért ebben erőteljes a jogi szemlélet is. A mai embernek nem is elegendő, hogyha egyszer azt mondjuk, hogy Isten szeretett bennünket, szeretetből teremtette ezt a világot. Benne van ez Szent Tamás gondolkodásában is, de ő azért tovább viszi ezt a gondolatot. Azt mondja, hogy Jézus küldi az atya küldi a fiút, és ez öröktől megvolt, nem utólagos gondolata az atyának. Tehát nem olyan, hogy megteremtette a világot, és az ember elkövette a bűnt, és akkor Istennek eszébe jutott, hogy akkor elküldi a fiút. Öröktől fogva benne volt az atya gondolatában, hogy elküldi a fiút. És a fiúnak az engedelmessége, amit öröktől ő maga is a Szent Háromságon belül elfogad, ez az, ami a megváltást hozza, és a, nem is a szenvedésnek a nagysága a lényeg. Ugye, láttuk a Gibson filmjét, sokan azt mondták, hogy hát ez szörnyű, hát ennyi szenvedés, ezt egy ember nem bírja ki. És valószínű, hogy Jézus nem is kínozták annyira, mert előbb lehalt. Nem ez volt a lényeg, hanem a lelkülete Jézusnak, ahogy ő azt elfogadta. Hoztam egy kis könyvet, de bemaradt a sekrestjébe. Ha bele kire lehetne hozni a Szent Tamás breviáriumot, hogy legyen Szent Tamástól eredeti gondolat is egy-két kvesztiónak a idevágó részlete, ahogy ő ezt kifejti, Szent Tamás. Tehát meglátja azt, hogy kevés az, hogy valami jogi elégtételt ad Jézus Krisztus az atyának, hanem benne van az ő engedelmessége. Hát ez a jó Szent Tamás, ez mindent olyan alaposan földolgozott, és azt lehetne mondani, hogy a rendszerességnek volt a fejedelme. És én mindig fölteszi a kérdést, hogy vajon Krisztus szenvedésével elégtételt nyújtott helyettünk, és jönnek az ellenvetések skolasztikus módon, és a végén azt mondja, Krisztus szenvedése azok részéről tekintve, akik megölték, valóban gonosz tett volt. Krisztus részéről tekintve viszont, mivel szeretetből vállalta a szenvedést, áldozat volt. Így is mondjuk, áldozatát maga mutatta be, nem pedig azok, akik megölték. Ilyen szép distinció a kínai Szent Tamásnál, hogy végül is nem a hóhírok áldozták föl, hanem önmaga. De és ebben az önmaga áldozatában benne volt a lelkülete. Ez hozta valójában a megváltást. És aztán hozza Krisztus szenvedésének a hatásait, amit hát lehetne elemezni részletesen, hogy vajon Krisztus szenvedése megszabadította bennünket a bűntől. Aztán mondja az ellenvetéseket is. Vajon Krisztus szenvedése kiszabadította bennünket a gonosz lélek hatalmából? Vajon Krisztus szenvedése megszabadította bennünket a bűnért járó büntetéstől? Vajon Krisztus kín szenvedése kiengesztelte bennünket az Istennel? Vajon Krisztus szenvedésével megnyitotta-e nekünk a mennyország ajtaját? Vajon Krisztus szenvedése kiérdemelte saját fölmagasztalását? És hát ugye ezekre pozitív választ ad, és azt mondja, hogy halálával vállalta a rosszat, hogy minket a rossztól, a bűntől megszabadítson, föltámadásában pedig megdicsőült, hogy így kegyelmi javakhoz hozzásegítsen minket. És idézi Szent Pált, hogy vétkeinkért halált szenvedett, megigazulásunkért föltámadt. Krisztus szenvedése szabadosan beszélve azzal szerezte meg üdvösségünket, hogy megszüntette a bűnt, Föltámadása viszont kezdete is mintája a kegyelmi javaknak. Ilyen értelemben szolgálja a mi üdvösségünket. Azt mondja, a kegyelem a semen glóriae, a dicsőségnek a magva. Lehetne ezt tovább elemezni Szent Tamásnál hosszasabban is, de hát hiszem itt a ízelítőnk elég volt arra, hogy lássuk azt, hogy Szent Tamás mennyire az Isten adta képességünket fölhasználja a rációt, és ugyanakkor fölhasználja a kinyilatkoztatást, hogy a kettőt nagyszerűen tudja egyesíteni. És ugye ezt kell nekünk alapul venni, tehát amikor a hitről beszélünk, amikor mi a mai emberek előtt, mert ez a fontos a tanúságtételünkben, hogy számot tudjunk adni a reménységünkről, ahogy Szent Péter apostol mondja, akkor nekünk nem elég az, hogy azt mondjuk, hogy hát én bízok Istenbe. Mert akkor másik ember azt mondja, én még bízok-e ebbe. Tehát, mert a hit az bizalom is, de értelemszerű meghódolás is. És ha valaki, akkor Szent Tamás volt az, aki az értelemmel hozzásegítette az embereket, és egy iskolát teremtett arra, hogy mi a mai időkben nem őt szolgáljan követve, hanem Szent Tamás iskolában járva keressük meg azokat a szempontokat, amivel elé állhatunk kortársainknak, és azt tudjuk mondani, hogy a mi hitünk, mind a mellett, hogy misztérium is, értelmes meghódolás az Isten előtt. És ezt az utat érdemes és értelmes dolog követni. Köszönöm szépen!
Bábel Balázs érsekatya előadását hallhatták az Értelem szerepe a hitben címmel, amely az Aquinói Szent Tamás Akadémia keretében hangzott el. Köszönjük a figyelmet!